Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mi is képesek vagyunk a béke és az egység új világának életre keltésére, mondta homíliájában 14. Leó pápa a Szent Péter Bazilikában a nagyszombat esti vigília szertartásán, amelyen 10 felnőttet keresztelt meg. Az egyházfő azt a jelenlétet idézte fel, amikor a nők elmentek Krisztus sírjához, és azt hitték, hogy súlyos szikla zárja el, és katonák őrzik a bejáratát, kijelentette. Korunkban sincsen hiány kinyitásra váró sírokból, még akkor is, ha az azokat elzáró kövek nehezek, szigorú őrizet alatt vannak, annyira, hogy elmozdíthatatlanoknak tűnnek. A sziklák egy része elnyomja az embert a szívében, mint például a bizalmatlanság, a félelem, az egoizmus, a harag, más esetben a háború, az igazságtalanság, a népek és nemzetek közötti elzárkózás szakítja szét az emberek közötti kapcsolatokat, mondta 14. Leó pápa. Ahogyan egykor a nők, akik Krisztus feltámadását szaladva vitték hírül, mi is ma éjszaka ebből a bazilikából indulva akarjuk mindenkihez elvinni az örömhírt, hogy Krisztus feltámadt, és hogy vele feltámadva mi is életre kelthetjük a béke és az egység új világát, jelentette ki a pápa. Húsvét az egész életünket mássá teszi, segít, hogy boldogok legyünk. A mi feladatunk pedig az, hogy elmondjuk ezt a titkot a világnak, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros. A súlyos betegségből lábadozó bíboros, esztergom budapesti érsek hangüzenetben szólt a hívekhez húsvét hajnalán. Üzenetét az esztergom budapesti főegyházmegye kardinális YouTube csatornáján osztották meg. A bíboros úgy fogalmazott, nagy ünnep van ma, olyan nagy ünnep, ami az egész életünket mássá teszi. Húsvét azt hirdeti, hogy van túlvilág, hogy maga Jézus az, aki nekünk erőt ad, aki bennünket, mindannyiunkat szeret. Ő az, aki ma is minden nehézség és baj, és akár a mi bűneink ellenére is segít abban, hogy boldogok legyünk. Az a feladatunk, hogy a világnak is elmondjuk ezt a nagy titkot, mert nekik is szükségük van rá, mert őket is boldoggá teheti. Ezért kell a mai napot mindenütt a világon hirdetni. Jézus, amikor feltámadt, azt mondta az apostoloknak, hogy békesség legyen veletek. Erdő Péter ezt a békét kívánta minden embernek húsvét vasárnap hajnalán. A videó leírása szerint a betegségéből lábadozó bíboros a húsvéti Szent Háromnapot a budapesti Prímási Palota kápolnájában ünnepelte. Hálát adott az érte mondott imádságokért és a sok szeretetteljes üzenetért, és továbbra is imádságában hordozza a rábízott híveket. Égetően nagy szükségünk van ma a reményre, amit húsvét örömhíre, Jézus feltámadása ad a világnak, olvasható a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös, a távirat irodához eljuttatott húsvéti üzenetében. Az egyházi vezetők azt kérik, hogy az idei húsvétot életünk tanúságtételével ünnepeljük. Azt írták, a húsvéti örömhír lényege, hogy Isten győzött a gonoszság hatalma, a bűn és a halál felett. Jézus Krisztus kereszthalálával és feltámadásával életet és reményt ad a világnak. Erre a reményre pedig égetően nagy szükségünk van ma, amikor háborúk, társadalmi feszültségek, üldözött keresztény testvéreink szenvedései, 100 millió kiáltó szegénysége és járványok árnyékolják be napjainkat. Ma van az év legszebb reggele, még a nap is süt, nem csak kívül, hanem a mi szívünkben is. Krisztus feltámadásának örömhíre ugyanis eltölti a szívünket, fogalmazott Ternyák Csaba érsek az Egri Bazilikában húsvét vasárnap. Kiemelte, Szent Pál logikus érvelése ez, ha Krisztus feltámadt, van feltámadás, és akkor mi is feltámadunk. Ez húsvét világra szóló örökérvényű üzenete. azért van ma az év legszebb reggele, mert a feltámadásról szól. Az egyház ismét ezt az örömhírt kiáltja világgá. Krisztus feltámadt. A keresztények pedig erre azt válaszolják, valóban feltámadt. Hangsúlyozta Ternyák Csaba egriesek húsvét vasárnapi szentbeszédében. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk kevés gomoly felhővel, amelyek estére feloszlanak. Csapadék nem várható. Hazánk északnyugati felén élénklökések kísérhetik a délire, délnyugatira forduló szelet. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Az északnyugati-nyugati határvidéken lesz a melegebb. Késő estére 12-17 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Nincs itt. Feltámadott. Zenei összeállítás.
Kedves hallgatóink! A mai műsorban egy különleges zenei kincsről lesz szó. A bodajki segítő Szűz Mária kegyhely 18. századi kottáiról, amelyek nem csak egyháztörténeti, hanem zenetörténeti szempontból is rendkívüli jelentőségűek. Bodajk ezer éves múltra visszatekintő kegyhely. A Fejér vármegyei település 2023 óta Ferenc pápa által bazilika minor rangra emelt segítő Szűz Mária temploma a hazai érettebb barokk építészet egyik szép példája. A Bécsből érkező kapucinusok építették a kegyhelyet azzal a Hochburg családdal, amely a császári testőrség hátterét adva a bécsi udvar kegyeltjének számított. Fontos volt nekik, hogyha már el kellett jönniük Bécsből, az ottani hangulatot legalább az építészet és a zeneterén megjelenítsék. Ennek köszönhetően gazdag kottatár jött létre, amelynek egy része szerencsés módon fennmaradt. Ezek a kéziratok sokáig csendben pihentek a templom falai között. Nem egyetlen pillanatban találták meg azokat, hanem a 20. század második felében, amikor magyar zenetörténészek, többek között Dobszai László és Szendrei Janka elkezdték feltárni a vidéki egyházi gyűjteményeket. Ekkor derült ki, hogy Bodajkon egy jelentős, részben 18. századi zenei anyag maradt fenn. Elsősorban liturgikus művek, misék, motetták, zsoltárok, olyan zene, amely egykor valóban megszólalt a szertartások során. A stílus a barokk és a klasszika határán mozog, és erősen kötődik a bécsi és salzburgi zenei világhoz. A repertoárban olyan szerzők hatása is jelen volt, mint Johann Michael Haydn vagy Antonio Caldara. A bodajki kották különlegessége, hogy nem udvari vagy nagyvárosi környezetből származnak, hanem egy vidéki kegyhely mindennapi zenei gyakorlatát tükrözik. Ez ritka lehetőséget ad arra, hogy betekintsünk, hogyan szólhatott a liturgia a korabeli Magyarországon. Napjainkban a Zarándokhely orgonaművészi tehetséggel is megáldott plébánosa, Móroc Tamás sokat tesz azért, hogy Bodajk visszakerüljön az egyház és a zenetörténet európai léptékű térképére. Munkásságának köszönhetően ezek a művek ismét megszólalnak. Nem csak kutatási anyagként léteznek, hanem újra élő részévé válnak a liturgiának, ahogyan eredetileg is szánták azokat. A bodajki kották így nem csak a múlt emlékei, hanem a jelen hangjai is. Hidat képeznek évszázadok között, és megmutatják, hogy a zene képes túlélni az időt, ha van, aki újra megszólaltatja. Következő műsorunkban a Bodajkon található zeneművek közül Antonio Caldara Szent Bernát miséje hangzik el, a Szavária barokk zenekar és a Capella de Mon énekkar előadásában. Kedves hallgatóink, elhangzott Antonio Caldara Szent Bernát miséje, a Szavária Barokk Zenekar és a Capella de Moon énekkar előadásában. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk húsvéti ünnepi különkiadásának minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Mai műsorunkban mi másról is lehetne szó, mint a húsvétkor fogyasztható ételekről. Eljött a szép húsvét reggelem, feltámadásunk édes ünnepem. Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, pattognak a rügyek, s virít a virág. A harang zúgása hirdet ünnepet, egy kismadár dalol a zöld réteg felett. Áldott húsvéti ünnepeket! Általánosságban a húsvéti népszokások és a gasztronómiai szokások hogyan kapcsolódnak össze? Műsorunkban Barancó Attila séffel beszélgetek.
A tavasz igazi nagy ünnepe, ugye a húsvét, sőt mondhatjuk azt, hogy a keresztény világ legnagyobb ünnepe, húsvét, Krisztus halála és feltámadását ünnepeljük, és hát a 40 napig tartó böjt után ekkor lehet igazán jót enni. És a magyar nyelv erre is utal a húsvét szóval. Ugye a különféle nyelvekben más-más jelentése van magának a húsvét szónak, a lényeg az ugyanaz, de itt a magyar nyelv ez konkrétan ugye a böjt időszak végére utal. Ugye a húshagyó kedd is már erre utal, és maga a húsvét szó is, hogy most már lehet a hússal vétkezni tulajdonképpen. Hát a húsvéthoz nagyon sok népszokás kapcsolódik már, ami a gasztronómiát illeti. Ugye a húsvét jellegzetes ételei a sonka, a bárány, a nyúl, a kenyér, a tojás, ezek mind-mind olyan jelentőséggel bírnak, aminek külön szimbolikája van, külön jelentése van. Ugye a bárány az Krisztusra utal, a tojás ugye a termékenység, a tavasz, a kenyér az szintén az életadó kenyér, tehát a nagy csütörtökre lehet visszagondolni, amikor ugye a kenyérnek különös jelentősége lesz. Tehát ez mind-mind olyan szimbólum, ami azon túl, hogy a testet is táplálja, a léleknek is fontos. És hát nagyon sok érdekes népszokás kapcsolódik a húsvéthoz, például említenék néhányat, a megmaradt húsvéti sonka csontját kiakasztották a gyümölcsfákra, hogy nagyobb termés legyen. Vagy például a húsvéti asztalon megmaradt morzsát, tegyük hozzá, hogy régen ugye a húsvétkor felszolgált ételeket, azt megszenteltették, vagy megáldatták ugye a szentmisében, és hát ez különös jelentőséggel bír, tehát ezt az ételt nem dobták ki, ha megmaradt, sőt a morzsákat is összesöpörték, és ezt szétszórták keresztalakban, esetleg a vetésben, hogy a nagyobb termés érdekében, vagy egyáltalán, vagy volt olyan hiedelem, hogy ez megvédi a verebektől a vetést. Tehát ezek érdekes népszokások, hiedelmek, de mindenképpen ahhoz kapcsolódnak, hogy ezek az ételek, ezek szent dolgok, tehát amit az előbb is mondtam, és utaltam rá, hogy a test táplálásán túl ilyen spirituális tartalma is van ezeknek a népszokásoknak, étkezési szokásoknak.
A terítéssel, a dekorációkkal kapcsolatosan milyen jó tanácsokat adhatunk, számos lehetőség közül válogathatnak ma már a háziasszonyok. Mi most ezek közül említsünk meg néhányat.
Igen, hát az ünnepi asztal az úgy illik, hogy szépen meg legyen terítve, meg legyen díszítve, és hogy ilyenkor utaljunk a húsvétra, a húsvét szimbólumaira. Például a húsvéti asztalt lehet díszíteni zöldelő kis ágakkal, az asztal közepén végigfuttathatunk egy ilyen kis girlandot, kirakhatunk akár barkából, akár valamilyen zöldelő ágakból, vagy virágzó ágakat, aranyesőt, nem föltétlenül vázában, hanem letehetjük az abroszra, és akkor mint egy virágfüzér végigfuttatjuk az ünnepi asztalon, vagy lehet tojásukat kifúrni, és kifújni belőle a fehérjét, sárgáját, és így megfesteni, és ezeket felfűzni egy színes szalagra, és esetleg egy virágzó ágat, vagy zöldelő ágat vázába tenni, és ezekre fölaggatni a tojásokat, és akkor ezt be lehet helyezni az asztal közepére, és ezzel is így utalhatunk ugye a húsvétre, és nagyon szép dekoráció, nagyon jó hangulata lehet a húsvéti asztalnak.
Véleményem szerint húsvét ünnepe az az ünnep, amelyhez a lehető legtöbb étel társítható. Melyek a tipikus, jellemzően húsvéti ételek?
A húsvét legfontosabb étele az a sonka. Egy sonkát mindig hagytak húsvétra, hogy ezzel ünnepeljenek. Nagyon praktikus étel, mert ezt meg lehetett főzni előre, és hidegen is fogyasztható volt, tehát amikor a feltámadási szentmiséről hazamentek az emberek, nem kellett külön melegíteni az ételt, ugye meg ki voltak éhezve a böjt után, akkor ezt a sonkát meg lehetett vágni, a kalács is már meg volt sütve, lehetett hozzáfogyasztani kalácsot, tormát, főtt tojást. Mondhatjuk azt, hogy ez a húsvét legjellegzetesebb étele, a füstölt sonka, a főtt füstölt sonka. Én azonban elmondanék egy másik receptet is, hogy mit lehet sonkából készíteni, hogy egy kicsit változatos legyen a húsvét, vagy hogy ez a húsvéti sonka egy kicsit változatosabban is el legyen készítve. Nagyon finom, érdekes recept, külhoni recept, a szegfűszeges mézes sonka. Tulajdonképpen ehhez a mi úgynevezett paraszt sonkánk felhasználható, ami kicsit zsírosabb. Meg kell főzni a sonkát, saját levébe hagyni kihűlni. Egyre vigyázni kell, hogy ne legyen túl főve a sonka, mert még ezt tovább fogjuk majd sütni. És amikor kihűlt, a bőrét óvatosan lefejtjük róla, de úgy, hogy a zsírréteg rajta maradjon a húson, és a zsírréteget bevagdossuk keresztalakba, tehát egy ilyen kis rombuszokat kapjunk, és a rombuszok közepére pedig egy-egy szegfűszeget szúrunk. Majd az egészet kevés fehérborral elkevert mézzel lecsurgatjuk, és betesszük a sütőbe, és nem túl forró sütőbe, tehát körülbelül egy olyan 150 fokos sütőben, addig sütjük, amíg a méz rákaramellizálódik a sonkára, majd ezt lehet fogyasztani akár melegen is, és akkor valamilyen köretet lehet hozzá, például ez nagyon illik, valamilyen gyümölcsköret, párolt ananász, vagy valamilyen befőtt, de lehet hidegen is fogyasztani, akár tormával, mert az is nagyon illik hozzá, az édes savanyú ízeknek van egy nagyon jó harmóniája, vagy akár valamilyen köretet is lehet hozzá fogyasztani, burgonyát, vagy káposztát. A másik ilyen étel a tepsis sonka. Ez egy régi népi recept. Az én édesanyám is elég gyakran készítette, nem csak húsvétkor, de húsvétkor is el lehet készíteni. Itt tulajdonképpen a paraszt sonkát fölvágjuk újnyi vastagságú szeletekre, a szalonna részét beírdaljuk, és egy tepsibe bőségesen vágunk cikkekre burgonyát, hagymát, ezt összekeverjük. Sózni nem nagyon kell, mert ugye a sonka az sós, és a sonka szeleteket ráhelyezzük a hagyma és a krumpli keverékére, kis zsíradékot tehetünk rá, ízlés szerint disznózsírt vagy olajat, és ezt a sütőben kíméletesen, szép lassan puhára sütjük, és egyszerre fog megpárolódni a burgonya, a hagyma a sonkával, és ehhez pedig egy vörösboros megymártást készítsünk, ez illik hozzá a legjobban. Ugye a spájzban még ilyenkor felelhető néhány üveg megybefőtt, vagy rumban, vagy vörösborban eltett megyszemek, és ezt fölmelegítjük, és akkor tejszínnel habarhatjuk, vagy sűríthetjük egy kis keményítővel, és ezt a mártást felszolgáljuk a sonka és burgonya mellé. A főtt sonkát azt föl lehet tenni, ugye húsvét hétfőn is a locsolkodókat váró asztalra, és hát akkor megemlítenék itt még néhány vendégváró falatot, amit húsvét hétfőn is föl lehet tenni az asztalra, de akár húsvét vasárnap ebéd előtt egy előétel is lehet. Például ugye a töltött tojásoknak sokféle változata lehet. A főtt tojást ketté vágjuk, a sárgáját kikaparjuk, és ezt valamivel ízesítjük. Például lehet a sonkáról leesett darabkákat finomra darálni, vagy összevagdalni apróra, és ezt beletörni a tojás sárgájába kevés vajjal, és ezt visszatölteni a tojásba. Esetleg meg lehet azt csinálni, hogy egy habzsák és csillagcső segítségével akkor nagyon szépen meg lehet formázni, hogy vissza spriccelni tulajdonképpen a fehérjébe a tölteléket, vagy meg lehet tölteni szardinia és tojássárgája keverékével, vagy keverhetünk a tojássárgájához krémsajtot és finomra vágott snidlinghagymát, és ezzel megtölthetjük a tojásokat. vagy nagyon finom a nyers sonka is, nyers füstölt sonka, csak nagyon vékonyra kell szeletelni, és ezt meg lehet tölteni például házi sajttal. Készíthetünk otthon ilyen friss házi sajtot, nagyon egyszerű, joghurtot egy pici sóval össze kell keverni, egy gézbe beleönteni, tehát egy szűrőbe beletenni gézt, ebbe beleönteni a joghurtot, összefogni a géz négy sarkát, föllógatni egy napig, és a savója kicsöpög, és egy sűrű, finom, krémes lát sajtot kapunk, és ezzel a szelet sonkát megkenjük, fölgöngyöljük, és nagyon finom, hideg előétel is lehet, vagy vendégváró falat. Vagy készíthetünk a tojásból tojáspástétomot, tehát a főtt kemény tojást összetörjük vajjal, hagymával, vagy snidling hagymával, ízesíthetjük egy pici mustárral, és ezt akár szendvicsre rákenhetjük, vagy amit már említettem, a sonkatekersnek is lehet tölteléke. És hát a főtt sonkák jellegzetes és méltó kísérője lehet az édes túró, ami jellegzetesen egy magyar étel, és itt is néhány vidéken készítik csak. Ez úgy készül, hogy felvert tojásokat meleg tejbe vagy forró tejbe elhabarnak, vaníliás cukorral, pici sóval ízesítik, majd amikor a tojás már kicsapódott a tejben, akkor lehűtik, és egy gézbe lecsurgatják, ugyanúgy, mint az előbb említett házi sajtot, és tulajdonképpen ez egy ilyen kis gömb alakú, sajtszerű készítmény lesz, és ezt felszeletelve a sonkához nagyon finom, nagyon érdekes ízösszhatása van a sós sonkának, az édes tojásnak tulajdonképpen, hát ugye édes túrónak mondjuk, mert ugye a tojás ilyen túrószerűen csapódik ki a forró tejben, és ehhez a torma, vagy friss zöldségek, retek, újhagyma nagyon finom.
Első napján Jézus feltámadván dicsőségben. Láma madarak is hangicsálnak, ők is vigadoznak, szép lánták újulnak, termőfák virulnak, virágoznak. Thank you.
A bárány és a nyúl tipikus, jelképes szimbólumai a húsvétnak, és nem csak szimbólumai és jelképei, hanem ezekből a alapanyagokból készíthetünk finomságokat, akár idén húsvétra is. Mi most milyen recepteket említhetünk meg?
Szeretnék néhány bárány és nyúlból készült receptet megemlíteni. Ugye a bárány az tipikusan jellegzetesen húsvéti étel, ilyenkor még nagyon fiatal jószágokhoz hozzá lehet jutni, aminek a húsa nagyon gyenge, és ezt akár frissen sütéssel is el lehet készíteni. Bárány az egy nagyon sokoldalú étel, gyakorlatilag minden részét föl lehet használni. A csontos részéből főzhetünk levest, lehet főzni húslevesszerűen, tehát bezöldségelve, és akkor valamilyen tésztát főzhetünk hozzá, de lehet elkészíteni ragulevesszerűen, ugye jellegzetes húsvéti vagy bárányból készült étel a tárkonyos bárány raguleves, vagy el lehet készíteni fehér babbal. Ez egy nagyon finom, érdekes étel. A bárány húst, ehhez legjobb a lapocka rész, vagy a bárány nyakról levágott húsok, vagy a bárány csülök kicsontozva és ezt fölkockázva. Hagymán, fokhagymán ledinszteljük a húst, kevés zsiradékon, egy kevés paradicsompürét adunk hozzá, majd kockára vágott vegyes zöldséget, sárgarépát, gyökeret, zellergumót, együtt dinszteljük a hússal még ezt is, majd fölöntjük vízzel, vörösborral, és puhulásig főzzük. Ízesítjük sóval, borssal, külön megfőzzük a fehér babot, és amikor megpuhult a hús, a zöldség, akkor a főtt fehér babot hozzáadjuk, és még ekkor adunk hozzá paradicsompürét, vagy házilag eltett paradicsom is jó, paradicsom sűrítmény, hogy egy jellegzetes savanykás íze legyen. A paradicsomot azért hagyjuk a végére, mert ha az elején adjuk hozzá, akkor a hús kicsit nehezebben puhulhat. Tehát a végén hozzáadjuk a paradicsompürét a leveshez, ezzel kiforraljuk, és így szolgáljuk fel. Másik bárány ételünk lehet a báránysült. Ehhez a combrész jó, a gerincrész jó, megtüzdelhetjük fokhagymával, vagy akár füstölt szalonnával. Tüzdelhetünk bele rozmaring ágakat, és sóval, borssal ízesítve tulajdonképpen egészben megsütjük ezeket a húsrészeket. Azért jó ezeket egészben sütni, mert akkor a jellegzetes finom bárány húsnak az íze benne marad, és tulajdonképpen saját levében párolódik át, vagy sül át a hús. De a gyenge teljes bárányt azt lehet rántani is, a báránycomból vagy a báránygerincből szeleteket vágva hagyományos módon panírozzuk és kirántjuk, és ehhez valamilyen friss tavaszi salátát adhatunk, és nagyon érdekes, finom jó étel a töltött báránycomb. Ezt például a csont mellett felszúrjuk a húst, vagy akár ki is lehet venni a csontot belőle, és egy kicsit széteríteni a báránycombot, és főtt tojás magdalékával, snidlinghagymával, finomra vágott rozmaring levelekkel betöltjük ezt a báránycombot, a húst megkötözzük, tehát összekötözzük, hogy a töltelék ne jöjjön ki, és akkor így forró zsiradékba először körbesütjük, majd a tepsibe téve kevés fehér borral készre pároljuk, és ennek is a körete lehet valamilyen friss zöldsaláta, ilyenkor már ugye tavasszal ki vagyunk éhezve a friss ízekre, akár friss penótleveleket egy kis olívolajjal, citromlével meglocsolva, retekkel, újhagymával keverve lehet felszolgálni hozzá. A húsvét másik jellegzetes étele a nyúl. Valamikor régen ez nem volt annyira közkedvel, de mivel olyan a nyúl hozzátartozik a húsvét szimbolikájához, így divatos lett a nyulat fogyasztani. Hozzáteszem, nagyon egészséges, nagyon finom és jó íze van a nyúlhúsnak. Sokoldalúan felhasználható, a nyúl gerincét, combját süthetjük egészben, a nagyon fiatal nyulat szintén lehet rántani, és a nyúl apró húsból pedig levest készíthetünk. Ilyen húsvétkor elkészíthető leves, mert hogy ugye ebben tojás is lesz, nyúl is lesz, a citromos tojásleves nyúlhús galuskával. A nyúl csontokból és zöldségekből főzünk egy úgynevezett alaplevet, tehát egy húslevest, derített húslevest, majd leszűrjük, és tojást habarunk bele ebbe a levesbe, felvert tojásokat, citrommal, babérlevéllel ízesítjük, és a főtt nyúlhúst leszedjük a csontokról, összevagdaljuk finomra, tejben áztatott zsemlével elkeverjük, sóval, fehérborssal, petrezselyemmel ízesítjük, belekeverünk egy tojást, és a forró levesbe két kanál segítségével kis galuskákat szaggatunk, és ebben a levesben főzzük bele magát a nyúlhús galuskát, friss petrezselyemmel szórhatjuk meg a tetejét, vagy nagyon jó a friss újhagyma is hozzá. Újhagyma zöldjét apróra vágjuk, és ezzel hintjük meg a levest, amikor felszolgáljuk. A nyulat elkészíthetjük vadasan is, és tulajdonképpen ez egy tejfölös mártásban elkészített nyúl köményes tésztával. A földarabolt nyulat mesózzuk, borsozzuk, kevés zsíradékba elősütjük, és feldarabolt vegyes zöldséggel elkezdjük párolni. És amikor a nyúl hús megpuhult, a húst kiszedjük, és a zöldséget összepasszírozzuk, akár egy szűrő segítségével, vagy turmix segítségével, és tejföllel, mustárral behabarjuk, a nyúlhúst visszatesszük a mártásban, kiforraljuk, és széles metéltet készítünk. A legjobb, ha házilag gyúrunk mi magunk, de természetesen jó hozzá száraz tészta is. Széles metéltet kifőzzük, és vajjal és köménymaggal meghintve ezt összekeverjük, és ezt szolgáljuk föl ehhez a tejfölös, vadosan elkészített nyúlhoz.
Az ünnep apropóján beszélhetünk desszertekről, édességekről és süteményekről is. Van-e tipikus, jellegzetes süteménye a húsvétnak?
Az ünnepi asztalra bármilyen finom, jó édességet föl lehet tenni, de azt hiszem, hogy a húsvétnak a legjellegzetesebb édessége az maga a kalács. Ugye ez különös szimbolikával bír, a legfinomabb lisztből készül, sok-sok tojással, vajjal, és egy kicsit bonyolultabb is elkészíteni, mint a kenyeret. Mindenképpen egy tisztelet övezi ezt az ételt. Például a görögöknél van egy cureki nevű fonott kalács. Itt, amikor a kalács már megkelt, be volt fonva, és megkelt a tepsiben, akkor pirosra festett főtt tojást nyomkodtak a kalácsnak a tetejébe, megkenték mézzel, és meghintették vágott mandulával. És ezt csak húsvétkor készítik például a görögök. És hát mi nálunk is a kalács az nagy jelentőséggel bír, mert a húsvéti sonka az kalács nélkül szinte elképzelhetetlen. Mindenképpen a monarchiára, gasztronómiájára jellemző kalács a kuglóf. Ugye ennek egy különleges formája van, maga a kuglóf forma, és innen kapta a nevét, és ennek elmondanám a receptjét hozzávalóival együtt. Tehát hozzávalók: 60 deka liszt, 10 deka cukor, 2 deka élesztő, 4-5 deciliter tej, 4 tojás sárgája, 10 deka gram margarin vagy vaj, 1 csipet só, 1 csomag vaníliás porcukor, 5 deka mazsola, a tetejére vaníliás porcukor. Az élesztőt 2 deci édes tejben megkelesztjük, a puha margarint vagy vajat, a többi cukrot, a sót, a mazsolát, a vaníliás porcukrot és a tojás sárgákat habosra keverjük. Ezután tesszük bele a megkelesztett élesztőt, a lisztet és annyi langyos tejet, hogy könnyű, lágy tésztát kapjunk. Fakanállal vagy dagasztógéppel kidolgozzuk, és amikor már jó hólyagos, a zsírral kikent kugló formába öntjük. Körülbelül a forma feléig kell érnie a masszának. Langyos helyen addig pihentetjük, míg a forma meg nem telt vele. Akkor előre melegített sütőben körülbelül 40 percig először felső, majd mérsékelt alsó lángon sütjük. Tűpróbát végzünk, mielőtt kivennénk a sütőből, ha megsült, azonnal kiborítjuk, és még melegen vaníliás porcukorral hintjük meg. Melegen nem jó megvágni, meg kell várni, amíg kihűl, és akkor a sonkához föl lehet szolgálni, de akár édességgyanánt az étkezés végén is. Lekvárral, puha vajjal megkenve.
Elhangzott riportunkban Barancó Attila séffel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk húsvéti ünnepi különkiadásának végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, áldott húsvéti ünnepeket kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó